Most folytatódik a beszélgetés a baranguló vendége Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa.
Májusban lesz egy nagyon-nagyon különleges programunk, ez a Tokaji Parti Fecske hajózás. Tokajtól északra a felső Tiszán találhatók Európa utolsó és legnagyobb természetes parti fecske telepei, ott, ahol a Tisza partja ugye természetes módon beszakad. És kis hajóba beülünk. A világ egyik vezető parti fecske kutatója, dr. Szép Tibor tartja a foglalkozást, tehát gyakorlatilag narrálja végig az utat, és közben látunk rétisast, fekete gólyát, tavaly láttunk darvakat, és fölmegyünk a telepekig, ahol sok ezer pár költ, kis hajót megáll a telepek előtt, és tényleg a madarak körülöttünk repkednek, és elképesztő élmény. Ez május második hétvégén, szombaton és vasárnap lesz ez a program. Tokajból a híd lábától indulnak a hajók, a honlapunkon erről is található információ, és naponta háromszor, legalább háromszor fog menni a kis hajó, és nagyon sok, az ország egész területéről szoktak jönni, ez most már harmadszor rendezzük ezt a programot.
Hogy kérdezzek egy technikait is, mi a jó madarász távcső? Mert az ember olyan, hogy mindig mindenben a legnagyobbat akarja megvenni, aztán nem lát bele, mert remeg a kép.
Igen, tehát amit a filmeken látunk, amikor a tengerész elővesz egy ilyen nagy kályhacsövet, olyat ne vegyünk. Hogy a legjobb távcsövek, ugye két szám van a távcsöveken, mondjuk 8x40, 8x32, 10x50. Az első kisebbik szám az a nagyítását jelenti. Itt a profik is 8 és 10-est szoktak általában használni. 10-esnél nagyobbat nem tudunk megtartani, hogy ne remegjen a kép. A második nagyobb szám az pedig a frontlencse átmérőjét jelenti. Ugye minél nagyobb ez a frontlencse, annál jobb a fényereje. Mivel azonban mi nem vadászni megyünk, tehát nem esti szürkületbe kell használni, ezért bőven elég nekünk az 50-es. És én azt gondolom, hogy a 8x40-es, 8x32-es távcső az ilyen amatőr, félprofi, de akár a profik is használják, tökéletesen megfelelő. Az ár, a húzósabb kérdés, azt gondolom, hogy jó minőségű távcsőt, amivel nem fogunk csalódni, arra azért rá kell szállni egy ilyen 20-25 ezer forintot. Hát a profik, amikor már azt számít, hogy az a lencsének milyen a fénytörése, mennyire színhű, bizony kézi távcsöveknél ma már teljesen általánosnak számít a 4-5-600 ezer forintos műszer.
De hát ők a profik.
Igen, de hát egyébként eljön valaki ilyen túrára, általában láthat ilyet is, bele is nézhet ilyen távcsőbe, de mondom, teleszkópokat is szoktunk vinni, és abba is bele lehet kukkantani. Illetve hát, hogy visszatérjek a kérdésre, azért is érdemes följönni a honlapunkra, mert tényleg van több mint 30 területi szervünk az országban, a helyi csoport. Ezek a helyi csoportok nem telik el úgy hétvége az országba, hogy valahol ne szerveznének programot. És amit itt elmondtam, hogy ez az adóellenőrzés, ez az ország területén mindenhol fog menni, tehát azt gondolom, hogy ha valaki részt akar venni valami madaras témájú túrán, akkor ezt néhány héten belül össze tudja hozni a lakott terület, ahol lakik, annak a közelébe is, mert mindig vannak.
És ugye tavasztól őszig van az igazi madárszezon Magyarországon. Jönnek és mennek.
Nem, január 1-től december 31-ig, mert most megy a költés, júniusban lesz két óriási programunk, mind a kettő országos, az egyik lesz a Gólya Roadshow, amikor gólyákat gyűrűzünk az országba, elhívjuk a lakosságot, daruskocsival fölemeljük az embereket, lehozzuk a gólyát. Idén az évmadara az egerészőév program keretében lesznek egerészőév fióka gyűrűzések, fészkeknél szakemberekkel oda lehet menni. Ősszel ugye van a vonulás, a európai madár megfénynapok, és november legvégén ugye az a hatalmas, nagy, európai szintű fejlődött fesztivál, madárfesztivál, a Tatai Vadlúd Sokadalom, és novemberben gyakorlatilag indul az etetési szezon, és akkor etető megfigyelő túrák, etető feltöltő túrák, etető melletti gyűrűző túrák, tehát tényleg az van, hogy mi január 1-én elkezdjük a munkát, mind a szakmai, mind a ismeretterjesztő szemléletformál munkát, ezt végezzük december 31-ig, és akkor január 1-én megint folytatjuk.
Közöttek kicsit ünnepelnek. Mit tudnak csinálni a madármérgezésekkel? Még mindig van. Az utóbbi időben meg túl sok is volt.
Hát nem az, hogy még mindig, hanem egyszerűen milyen a véletlen, hogy január 1-én indult a Európai Unió Life programja által támogatott mérgezés ellenes programunk. És ezzel párhuzamosan azt lehet mondani, hogy soha nem látott mértékűre növekedett a mérgezések száma. Épp ugye a héten voltunk kénytek tartani a fővárosi állatkertben egy olyan sajtótájékoztatót, ahol azt hiszem, hogy 20 idei szirti, parlag és rétisas tetemet mutattunk be az újságíróknak, hogy nézzétek meg, itt tartunk. Hát a program az most fut fel, ugye addig az előkészítő munkáknál tartottunk. Nagyon-nagyon sok felvilágosító kampányt fogunk tartani, nagyon sok szakmai képzést fogunk ennek keretébe tartani, tehát például az ország egész területén ki fogunk alakítani egy olyan állatorvosi hálózatot a meglévő működő állatorvosokkal, akik nagyon gyorsan be tudnak avatkozni, és mondjuk a méregtelenítésben minél gyorsabban lépni tudnak, és ugyanígy képzést fogunk tartani a rendőröknek, a nyomozóknak és az ügyészeknek, tehát a bíróságokon, hogy a kezelés egységes legyen és kemény, de lesznek ilyen akcióink például, hogy speciálisan képzett nyomozókutyákat vetünk be az ország egész területén, ezek a madarak a dögöket és a mérgeket is ki tudják szagolni, és gyakorlatilag ez a felderítésben segíthet. Nem titok, el kell, hogy mondjam, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda, ami a magyar FBI, ott egy külön nyomozócsoport foglalkozik évek óta a madármérgezéses ügyekkel. Őket is segítjük a program keretében, például terepjárót kapnak, és hát bevetünk mindenféle eszközt, még talán ilyen titkos szolgálati módszereket is, vagy ami annak tekinthető. És hát beszélünk az emberekkel, és kérjük a média segítségét, hogy...
Tudják, hogy miért? Mennyi benne a rossz indulat, a félelem, meg a mezőgazdasági érdek?
Sejtjük, vagy... tehát ezek elég jól körüljárhatók, tehát vagy vélt, vagy valós gazdasági érdekek húzódhatnak meg mögötte, tehát tudni kell, hogy mondjuk ezek a sasok nyulat esznek.
Hát nyulat tud megenni egy ilyen sas?
Hát mivel ezek a madarak nem vonulnak, azért... Éves szinten egy parlag is aspár, hogyha a fiókait is figyelembe vesszük, és hát mondjuk esznek mást is, tehát mindenféle madarat, hörcsögöt, ürgét, stb. Nyulat is, tehát ez több tucatnyi. És nagyon fontos, hogy itt a program keretében kezdünk együttműködni a vadászokkal még inkább.
Ugyanis a vadászok tenyésztik a nyulakat, ők
igen,
lelőni,
igen.
Nem pedig a parlag is asnak.
Igen,
tartják.
Csak hogy a probléma az, hogy Magyarországon nem azért nincs annyi apró vad, amennyit szeretnénk akár mi, akár a vadászok, mert mondjuk ezek a védett sasok megfogják, hiszen nincsenek olyan sokan, és nem az ország egész területén vannak jelen, hanem azért, mert az agrártechnológiánk kipusztította, megszüntette az apró vadak élő és búvóhelyét.
Nincsenek zsombékosok, bokrosok a szántón.
Igen, gyakorlatilag erről van szó, és amikor mondjuk leellik egy nyúla teljesen sík területen, ahol nincs búvóhely, persze, hogy arra megy a ragadozó, fölkapja, mert hát mi már nem ehet mindenki füvet vagy mákos tésztát, és a mérgezés ellenes live programnak az egyik központi eleme az, hogy együtt dolgozva vadásztársaságokkal olyan apró vadborát beruházásokat valósítunk meg, tehát például a járságban veszünk egy csomó tanyahelyet, ahol már épület nincs is, de ott vannak a bokrok és a fák, és gyakorlatilag abban a nagy agrár sivatagokban ezeket még jobban fejlesztjük apróvad, búvó és szaporodó helyekké. Vagy például nagyon sok helyen ki fogjuk próbálni, hogy rögzített, kiépített csapdarendszerrel fogjuk be a rókákat. Tudni kell, hogy az immunizálásnak köszönhetően a hazai rókaállomány hát a természetes eltartó képességhez kép megközelítette, vagy sok helyen meg is haladta, és ugyanez igaz a vaddisznóra, tehát mondok egy számot, ha jól tudom. 1900-ban a magyarországi vaddisznóállományt 7000-re becsülték, és ez a szám, ez most nem tudják pontosan mennyi, 120 000, 100-120 000 fölött lehet. Tehát nem véletlen, hogy a híradóban azt látjuk, hogy a városokban már károkat okoznak. Tehát a vadászokkal mindenféleképpen együtt fogunk dolgozni, és hát a mezőgazdálkodókkal is együtt dolgozunk, iskolákba megyünk, elmondjuk a gyerekeknek, hogy mi a probléma. De nagyon sokszor az ismeretek hiánya vezet ide. Tehát az első ilyen nagy eset, amikor a járságban egy kis telelő, tízes telelő csapatot mérgezett le egy illető, ott az kiderült, hogy ott az volt a probléma, hogy egy tanyán lakott az illető, és voltak galambjai. Nem versenyszerűen galambászott, csak voltak galambjai a padláson. És abból alkalmanként ki szedett egyet-kettőt a héja. És meg akarta védeni a galambjait. És ezért egy galambtetembe tett ilyen mérget, ezt rakta ki. Hát ez az ember nem tudta, hogy a héja az nem eszik dögöt, és viszont a környék kénytelelő több mint 10 sast mindet lemérgezte, mert hogy a sas pedig eszikdögöt, a sas viszont nem tud parlagi galambot fogni. Tehát ez is benne van, tehát komplex módon kell kezelni ezt a kérdést, amiben mondom a legfontosabb partnereink mindenféleképpen a vadászok.
Orbán Zoltán, köszönöm szépen a tájékoztatást.
Én is köszönöm.